Mindig küszködök a megszólalással, amikor Isten jelenlétébe bekerül az ember dicsőítés közben, és átél Isten közelségét. Nem egy nehezen érthető, inkább egy nehezen olvasható szakasz jön ma a Bibliából, de ez a nehezen olvasható szakasz arról szól, amiről énekeltünk. Mi szép és mi jó a testvérek szent egysége. Oly jó, hogyha szent egységben békjárad szét. Vagy látni fogjátok, hogy milyen az, amikor egy nép megmozdul, és elkezd Isten szavára cselekedni. Tele van a szívem hálával, és mivel egy elég érdekes íg, amit olvasok, most előtte fogok imádkozni. Szeretnék imádkozni a gyerek tanítókért, hogy Isten áldja őket meg. Nagy áldás az, hogy ők ott vannak a helyükön és szolgálnak. Azért, hogy ti, mint szülők, majd nyugodt körülmények között hallgassátok az igét. Uram, dicsőtlek téged ezért a vasárnapért, dicsőtlek téged az imádatért, azért, hogy jó téged imádni és dicsőíteni. Jó belekerülni a jelenlétedbe, megfürödni a te szeretetedben, irgalmadnak a tengerében. És kérjük most a te áldásodat az összes gyerektanítóra, aki nem tud most részesülni ilyen módon az igében, hogy áld meg őket, árazd el őket, Szentlélek Isten. Használd őket, imádkozunk a gyerekekért, hogy áradj ki rájuk, Szentlélek. Adj megtérésüket a gyerekek körébe, Uram, olyan megrendítő, amikor gyerekeket is megszólítasz és elhívsz. Most kérünk arra, hogy könyörülj rajtunk, és ezt az igét bontsd ki előttünk a te dicsőségedre. Amen. Nagyon örülök annak, hogy Isten élő igét adott ide közétek ma egy hete. Én Szilágy Balán voltam édesapám első szolgálati helyén, ahol 15 évig volt lelkipásztor. Én ott születtem a szomszéd faluba 2 kilométerre, úgyhogy ahogy megérkeztem szombat este, majd délután, késő délután, megálltam abba a falucskába. Nem tudom, hol volt az orvosi rendelő, hogyha egyáltalán megvan, megálltam, és onnan küldtem egy SMS-t a feleségemnek, hogy megérkeztem. Aztán részt vettem az evangelizáción ebben a gyülekezetben, és jó volt látni, azt Isten munkálkodik és cselekszik. Ott is, meg itthon is. Nagyon nagy hála van a szívemben ezért. És azzal szeretném indítani ezt a mai igehirdetést, hogy meg fogunk érkezni ez a címhez, várjátok ki türelemmel, ez lesz a csattanója mai üzenetnek. De szeretnék arról szólni nektek, hogy amikor a Bibliát olvassuk, akkor vannak nehezen olvasható ígék. És én különbséget teszek, hogy vannak nehezen érthető igészakaszok a Bibliában, az egészen más műfaj, amikor nehezen értesz meg valamit, és van olyan, amit nagyon könnyen lehet érteni, nagyon evidens, és mégis nehezen olvasható. Azért nehezen olvasható, mert rengeteg felsorolás, rengeteg idegen név van benne. Ilyen nehezen olvasható szakasz a Bibliában a nemzetségtáblázat, a genealógiák. És ez azért nagyon fontos, hogy megértsed, hogy miért vannak benne a Bibliában, mert a Bibliának van egy vörös fonala, úgy hívjuk, hogy üdvterv. A Biblia az ember megváltásának a története. És a nemzetségtáblázatok azért vannak benne, mert a Biblia első lapján olvasunk valamit, hogy az asszony magva rá fog taposni a kígyó fejére. Aztán később azt olvassuk, hogy Ábrahámtól fog származni majd egy utód, akiben Isten egy utódban megáldja földös ezt nemzetségét. És a nemzetségtáblázatok azért nagyon fontosak, mert zárőbe teszik azt, ami nem lényeges a Biblia szempontjából, letudja Káint egy nemzetségtáblázattal, Ézsút egy nemzetségtáblázattal, és mindig megy tovább a vörös vonalon, és ki akar lyukadni a Biblia Jézus Krisztus személyére. Tehát amikor ilyen furcsa nemzetségtáblázatokat olvasol, akkor gondolj mindig arra, hogy ez azért van benne, mert a Bibliának a legfontosabb szereplője, központi szereplője Jézus Krisztus, a megváltó. A Biblia az ember megváltásnak a története. Ezért van az, hogy Jézus Krisztus után semmiféle nemzetségi táblázat nincs a Bibliával. Előtt a születés előtt van, Mátéban is, Lukácsban is, utána semmiféle ilyen nincs. Ez is jelzi azt, hogy megérkeztünk a lényeghez. Például. Aztán vannak a névsorok a Bibliában. Fogságból hazatértek névsora, több ízben. Aztán van olyan, hogy törzsek elhelyezkedés és létszám, hogy vándorolnak keresztül a pusztán, mindig leverik előbb a Szent Sátort, azt a Szent Sátortól keletre van 3 törzs, a Szent Sátortól nyugatra van 3 törzs, északra és délre, és így oszlik szét a 12 törzs, 4x3 törzs a Szent Sátorkor, és ott le van a létszámuk is írva. És ott nagyon érdekes, hogy összeadod a létszámokat, egy kereszt alakú tábort kapsz a Sinai pusztában. Abban is érdekes, hogy olvas egy ilyen létszámot, egy népsort, és törzsi elhelyezkedést, és ez csak azt veszed észre, hogy ennek is van üzenetjelleg, és hiába próbál átkozni Bálám Izrael népét, mert ott vannak a vérortalma alatt. Egy új szövetségi előkép az a tábor, ahogy a kereszt alakban táboroznak, és nem fog rajtuk az átok. Különös ezt látni. És a mai ige, amit olvasni fogunk, meg együtt fogjuk olvasni, az egy krónika, egy építkezési krónika. Majd hát egy nagyon áldozatot, üzenetet hallhattatok arról, hogy hogyan készítette fel Nehémiást Isten arra, hogy egy jó vezető legyen, és úgy tudja ezt lekommunikálni az Isten akaratát Isten népével, hogy az Isten nép össze is fogjon és elinduljon. A mai ige pedig arról szól, hogy ez megtörténik. Énekeltük azt, hogy velem bármit te megtehetsz, legyen az, mit terveztél. Egész életem, egész lényemet átadom neked. És most fogjátok látni, hogy milyen az, amikor egy népnek egy bizonyos része, egy elég nagy része átadja magát az Istennek, és megenged, hogy Isten megtegye rajtuk keresztül, amit szeretne. Hadd mondjak néhány javaslatot neked, amikor ilyen nehezebb olvasható szakaszokat tanulmányozol, főleg, hogyha van számítógéped, érdemes kimásolni mondjuk a Word dokumentumban az igét. Én azt szoktam csinálni, kimásolom, és kiszedem belőle az igeverseket. Most ezt csinálom a mai igével, és úgy fogom nektek felolvasni, hogy a csapatokat látjuk, nem az igeverseket. A Biblia nem úgy íródott, hogy be volt számozva, nem volt felosztva se fejezetekre, se versszámokra. Ez később történt. Nem is olyan régi történet ez, hogy meglettek számozva, hogy könnyebben el tudjunk igazodni. De hát van, amikor ahhoz, hogy megérts egy ilyen felsorolást, jobb, ha kiveszed az igevers számozást, és úgy olvasod. És így, most nem kérem, hogy nyissátok a Bibliátokat, hanem egy kis házi feladatot kérek tőletek, nem házi feladat. Direkt nem számoztam, hogy hány munkacsoport van, hogy hány csapatról olvasunk a mai igében. Olvassuk Isten igéjét, a következőképpen szól. Nehémiás könyve 3. rész, első 32 verse. Eliási főpap és rokonai a papok kezdték építeni a jókaput. Föl is szentelték azt, és fölszerelték rá az ajtószárnyokat. Azután a Méjá toronyig és Hananél toronyig terjedő részt is ők szentelték föl. Mellettük a Jerikójak építettek. Ezek mellett Zakkúr Imri fia épített. A halkaput Szená fia építették, ők gerendázták be, és ők szentelték föl ajtószárnyét, zárait és reteszeit. Bocsánat, mit csinálok itt? Oké, nagyon jó. Elnézést kérek. Jó, megvan. Mellettük Merémót, Uriá fia, Hakkóc unokája építette falat. Mellettük Messullám, Berekjá fia, Mesézabél unokája építette falat. Mellettük Cádók, Balná fia építette falat. Ezek mellett a Tekoaiak építették a falat. Előkelőik azonban nem hajtották nyakukat uruk szolgálatába. A régi kaput Jójádá, Pászéja fia és Mesullám, Beszúrjá fia építették. Ők gerendázták be, és ők szerelték föl ajtószárnyait. Mellettük a Gibeoni Melatjá és a Mérónóti Jádon építette falat a folyamon túli helyhatóság alá tartozó Gibeoni és Mitzbáj férfiak. Mellette Uzziél, Harhajá fia, az ötvös építette falat. Mellette Hananjá, a kenőcskészítők egyik építette falat. Helyreállították Jeruzsálemet egészen a széles várfalig. Mellettük Refájá, Húr fia, a jeruzsálemi kerület felének vezetője építette a falat. Mellettük Jedájá, Haruma fia építette a falat, éppen a maga házával szemben. Mellette Hattus, Hasabneá fia építette a falat. Egy másik részt meg a kemencék tornyát Malkíjá, Hárim fia és Hassú Pahat Moáb fia építette. mellette Sallum, Lóhés fia, a jeruzsálemi kerület másik felének vezető épített a falat leányaival. Hánún és Zánoá lakó építették a völgykaput. Ők építették fel azt, és ők szerelték föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. A várforból is építettek 1000 könyöknit a szemétkapuig. Malkijáj, Rékáb fia, a Bét-Hakkeremi kerület vezető építette a szemétkaput. Ő építette föl azt, és ő szerelte föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. Sallun, Kolhóze fia, a Micpái kerület vezető épített a forráskaput. Ő építette föl azt, ő tetőzte be, és ő szerelte föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. A Selatónál levő várfalat is kijavított a király kertjénél, a Dávid városából levezető lépcsőig. Utána Nehemjá, Azbuk fia, a Bécúri kerület felének vezető építette a falat Dávid sírjaival szemben, a mesterséges tóig és a vitézek házáig. Utána léviták építették a falat, Rehum, Báni fia. Mellette Hasabjá, a Keilái kerület felének vezető építette a falat a maga kerületénél. Utána testvére építették a falat, Bavvaj, Hénádát fia, a Keilái kerület másik felének vezetője. Mellette egy másik részt Ézer, Jésua fia, Micpá vezetője épített a szögleten levő fegyvertár feljáratával szemben. Utána Báruk, Zakkaj fia épített buzgón egy másik részt a szöglettől Eljási főpap házának a bejáratáig. Utána egy másik részt Merémót, Úriá fia, Kócz unoká épített Eljási házának a bejáratától Eljási házának a végéig. Utána Jordán környékéről való papok építették a falat. Utánuk Benyámin és Hassúb építették a falat a maguk házával szemben. Utánuk Azarjá, Maaszéjá fia, Ananyá unoká épített a falat a saját háza mellett. Utána egy másik rész Binnúj, Hénadát fia épített. Azarjá házától egészen a szögletig és a sarokig. Pálál, Uzáj fia, a szöglettel és a felső toronyban szembe épített a falat, amely a királypalotából ugrik ki a börtönudvar felé. Utána Pedájá, Parós fia és a templomszolgák, akik a várhegyen laktak. A vízi kapuval szemben a kelet felé eső részt építették a kiugró toronyig. Utána egy másik részt a tekóajak építettek, a kiugró nagy toronnyal szemben levő részt a várhegy aláig. A lovak kapuján túl a papok építették a falat, mindenki a saját házával szemben. Utánuk Cádók, Immérfi építette a falat a saját házával szembe, utána Semajá, Sekenyá fia, keleti kapujőre építette a falat, utána egy másik részt Hananyá, Selemjá fia és Hánun, Cáláv hatodik fia épített, utána Mesullám, Berekjá fia építette a falat saját kamrájával szemben. Már csak egy kocka van? Utána Malakijá, az ötvösök egyik építette falat, a templomszolgák és a kereskedők házáig, Mifkát kapuval szemben a sarok fölötti helységig. A sarok fölötti helység és a lyukapu között pedig az ötvösök és a kereskedők építették a falat. Hú! Jó! És tudjátok, az a furcsa, hogyha kicserélném az összes nevet magyar nyelvre, akkor se lennénk könnyebb helyzetben, arra jöttem rá, hogy nem az a baj, hogy egy csomó idegen nevet olvasol, hanem ez egy irdatlan felsorolás. És akkor nem tudom, hányan követtétek, hogy hány munkacsoport volt. Valaki számolta? Ejha! Nagyon ügyesek vagytok, 41! Annyi volt? Tényleg annyi volt? Nagyon figyeltél? Ez igen. Szóval lehet úgy felosztani egy ilyen szakaszt, hogy összeszámolod, hogy hány munkacsoport volt. Utána, mellette, utána, mellette, utána, utána, mellette, és akkor mindig fel lehet tagolni. Mondok egy másik felosztást. Lehet úgy végigolvasni ezt a 32 verset, most nem fogom egyszer végigolvasni, nyugi, hogy bejelölt a kapukat. Kapukból 10 darab van, és most csak mutatom nektek, hogy milyen kapukról olvasod, hogyha végigolvasod. Halkapu, kiégve. Lyúkapu kiégve, régi kapu kiégve, völgykapu kiégve, szemétkapu kiégve, lovak kapuja ép, keleti kapu ég, Mifkát kapu ép. Úgy tűnik, ahogy végigolvasod, hogy ezek a, bocsánat, még a vízikaput majdnem, igen, bocsánat, forráskaput és a vízikaput majdnem kihagytam, tehát, hogy vannak ép kapuk és kiégett kapuk, tehát 10 kapu van összesen. Még egy szempontot mutatok nektek, hogyha még egyszer végigolvasod, hogy figyeld meg, hogy hány torony van. És olyan érdekes, hogy ahogy olvasod, kirajzódik előtted a várfal. Mindjárt meg fogom nektek mutatni ezt a várfalat. Nem sokat fogtok látni, majd azzal a számítógépen visszanézitek, és akkor fogjátok látni az alaprajzát. Lehet úgy is végigolvasni ezt a szakaszt, hogy megnézed, hogy hány tornya van a Jeruzsálem várfalának. Hát abból jóval kevesebb. Igazából 6 tornya van a városnak, Méjá torony északon, Hananél torony északon, Kemencék tornya nyugaton, az az egy, ami romokban hever, arról most, hogy ezt újjáépítik, Felső torony keleten, és Kiugró torony északkeleten egészen fel, Kiugró nagy torony. Tehát a tornyok szempontjából. Azért hoztam nektek ezt, mert ki fog rajzolódni előttünk egy érdekes dolog, és ha belemész mondjuk az internet, beírod, hogy Jeruzsálem Nehemiás korába, be fog neked dobni térképeket, alaprajzokat. Ha nem jön ki magyarul, akkor írd be angolul, és angolul mindenképp kihozza. Na most ez, amit sajnos, hogy úgy járok, mint Lajos egyet, hogy nem fogjátok látni itt, de hogyha odahaza visszanéztek az interneten, ott ki lesz nagyítva, és ott fogjátok követni. Nagyon furcsa az alakja ennek a várfalnak. És fönt a csücsökben van a lyukapu, és nagyon érdekes, hogy mikor Nehémiás leírja az építkezésnek a területét, akkor elindul a lyukaputól, és körbe megy az óra járásával ellentétes irányba, és elkezdi felsorolni a munkaterületeket. És beleveszi, szépen lehet látni sorba a tornyokat, lehet látni sorba a kapukat, lehet látni sorba, hogy hogyan csoportosítja őket észak, nyugat, délnyugat, aztán keletnyugat, aztán északnyugat, északkelet, és aztán látod azt, hogy szépen körbejárja ezt az egészet, és van egy sorrend, van benne egy logikai sorrend. És ajánlom nektek, hogy odaza nézzétek meg, sajnos, hogy itt nem fog látszani, de ebben én azt csináltam, én nem tudtam, hogy van ilyen térkép, előbb megszereztem a térképet a kapukkal és a tornyokkal, és elkezdtem beírni nagyjából, hogy hova estek ezek a munkacsoportok, és egy nagyon érdekes dologra figyeltem föl. A lyukaputól kelet le a sarokig, tehát jössz a fenti csücsöktől, jössz, hogy szépen lefele lejtősen a másik sarokig, 12 munkacsoport van, nagyon-nagyon sűrű. És ez azt üzeni, hogy az egyik legromosabb terület volt. Tehát ott, ahol nem volt épp várfal. Ott nem lehetett nagyokat harapni, ott minden munkacsoportnak az volt a dolga, hogy alapig lebontsa a romokat, és újra kellett építeni. És ott nagyon sűrűen vannak beosztva. Ha jössz lefelé a kiszögeléstől, keleti saroktól lefelé a völgykapujék, ott csak 5 csoport van, igen gyéren vannak. Miért? Mert ott van a széles várfal, ami kevésbé volt megviselve. Ott igazából résekkel kellett csak tömködni, és ott nagyon szétszórtan vannak a munkacsapatok. Aztán jössz még lejjebb, az egyik legegészségebb várszakasz, amikor a völgykaputól a forráskapuig jössz, ott mindössze 3 csoport dolgozik, azon belül egy csoport több mint 300 méteres szakaszon. Ez azt jelenti, hogy ez volt a legépebb szakasz. Aztán megyünk a forráskaputól a vízikapuig, ott megint azt látjuk, hogy írdatlan sok munkacsapat van. 12. Ez azt jelenti, hogy ott nagyon sok munka volt. Rengeteg munka volt. 12. Aztán megint egy nagyon épp szakasz, a vízikaputól a lovakapujáig, ott mindössze 2 csoport van keleten, és az utolsó szakasz megint egy picit sűrűbb, nem azért, mert a falak annyira romosok, hanem azért, mert sok a kapu, és mindegyik ki van égve, és helyre kell hozni. Ez a lovak kapujától a lyukapuig. Tehát lyukaputól indulunk, körbejárjuk, és lyukaputolhoz érkezünk vissza. És elnézést kérek tőletek, hogy ma ez inkább ilyen bibliórai jellegű, vagy bibliuskai jellegű igehirdetés, már mint csak az első felem, mindjárt jön az üzenet is, tehát azért nem ennyi lesz a mai szolgálat, hogy kell a Biblia lehez olvasható szakaszait olvasni. Ha még jobban el akarod képzelni, akkor érdemes olyat csinálnod, ja bocsánat, itt volt a felsorolás, itt egy kicsit bejelöltem színekkel, hogy mik a legromosabb területek, ahol nagyon sok csoport dolgozik, azok a legpörösebbek. A halványpiros ott, ahol kevésbé romos, és a legegészségesebb részeket fehér betűvel írtam. Amit még érdemes ilyenkor csinálni, hogy Ez egy kis animációs térkép, vagy egy ilyen 3D-s valami, ma már csinálnak animációs filmeket is, és hogyha ezt közelről megnézed majd otthon, itt megint alig fogsz látni belőle valamit, ez még jobban segít abban, hogy elképzeld ezt az egészet magad elé. Azért hoztam el ide, hogy hadd mondjam nektek, hogy elismerem, igen, vannak nehezen olvasható szakasz a Bibliának, de hogyha ráérzel arra, hogy hogyan, milyen módszerrel tudod megkeresni benne az üzenetet, akkor egyszer csak azt fogod észre, hogy megszólít téged ez a nehezen olvasható üzenet is. Ezt csak azért hoztam el, hogy jobban tudjuk elképzelni. És akkor hadd jöjjön most a bevezetés után az üzenet, amit Isten a szívemre helyezett. Az első kérdés, amire szeretnénk ma választ adni veletek együtt, és Lajos elkezdte, és ott folytatom, ahol a ma egy heti olvasás majdnem a végére ért, hogy mit csinált Nehémiás, miután imádkozott, bőjtölt, hazajött, készült, végignézte a valóságos problémákat, szükségleteket. A legvégén azt olvassuk, ekkor azonban így szóltam hozzájuk. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és hogy milyen szavakat intézett hozzám a király. Erre ők így feleltek, kezdjük hát áll az építkezést, és hozzáfogtak nagy buzgalommal a nemes feladathoz. Ez a nagy kérdés, kikkel lehet építkezni? Nehémiás mindent előkészít, majd tart egy olyan beszédet, amivel szeretné mozgósítani, úgy mondta, hogy motivációs beszédet szeretné tűzbe hozni ezt a népet. És látjuk azt, hogy a végén ezt mondják, kezdjük hát el az építkezést, és hozzáfogtak nagy buzgalommal a nemes feladathoz. Nézzük meg, hogy kik azok, akikkel lehet építkezni. Bocsánat, itt. Igen. Nagyon-nagyon fontos látni néhány dolgot. Azokkal lehet építkezni, akik igent mondtak Isten és Nehémiás hívására. Azokkal lehet építkezni, akik látják azt, amit Isten lát. Azokkal lehet építkezni, akiknek fáj az, ami Istennek fáj. Akik örülni tudnak annak, aminek Isten örül. Akik készek áldozni idejükből, erejükből, képességeikből, anyagi javaikból. Igen-igen nagy áldozatokba került az építkezés. És nem csak beszélnek róla, de meg is teszik. Elkezd mondjam nektek, hogy ez a várfalépítés a mai szemmel kicsit másként néz neki. Ha ma építnék újra Jeruzsálem várfalát, nagy tömeg lenne ott mobiltelefonokkal, katasztrófa turizmus tartanának ott, és rengetegen szelfiznének. És kiraknák, hogy ilyen volt előtte, ilyen lett utána, és rengeteg nézője lenne ennek az egésznek, rengeteg lájkolója, rengeteg szívecske, rengeteg smiley, rengeteg emotikon, milliói járnák be a világot. De elkezd mondjam nektek, hogy a lájkokhoz, emotikonokhoz és a smileykhoz képest, akik igazán dolgoznak, azok igen-igen kevesen lennének. És nagyon fontos megértenetek, egy olyan világban élünk, ami picikét lebénított minket, letapasztott az izmainkat. Azt hiszük, hogy nyomunk egy lájkot, teszünk egy szívecskét, az imaórára attól már még ott voltunk imádkozni. Vagy ott voltunk, szelfiztünk a rom felett, látjuk, hogy mások dolgoznak. Tehát engem látni kell feltétlenül, ugye, hogy ott vagyok. Remélem, hogy nem olyasmit mondok, ami azért esik itt le a jegyzet, de nagyon-nagyon fontos, hogy a mai szemmel ez hogy néz neki. És nagyon fontos megérted még egyszer azt, hogy azokkal lehet gyülekezetet építeni, akik igent mondanak Isten hívására. Azokkal lehet gyülekezetet építeni, akik látják azt, amit Isten lát. Akiknek fáj az, ami Istennek fáj. Akik örülnek annak, aminek Isten örül. Akik készek áldozni idejükből, erejükből, késebbségekből és anyagi javaikból. Akik nem csak beszélnek róla, de meg is teszik. És olyan nagy dolog az, amikor egy gyülekezetben ilyen emberek vannak. És egy gyülekezet mindig ettől megy előre. Elmondok egy kis örömömet, nem is kicsi örömöt. Az egyik kis csoport tagja írta nekem, hogy ő nem tud hétfőn eljön az ima közösségbe, de nagyon szeretne velünk imádkozni, és azt kérte tőlem, hogy mi lenne, ha beküldeném a hétfesti imaalkak ima témáját a házi csoport vezetők oldalára, hogy a kis csoportok tudják továbbvinni azt az ima témát, amit hétfőn mi elkezdünk. Aztán pénteken befejezzük a munkatársi csapattal péntek reggel. És hadd mondjam nektek, hogy ennek érződik a hatása. Megjelenik egy nagyító hatás. Bizonyára játszottatok olyan gyerekek korotokba, hogy kimentetek a verőfényes napra egy nagyítóval, és egy száraz falevélre vagy papírra oda tartottátok, és a nagyító mit csinált? Összegyűjtötte a fényalábokat, és elkezdte meggyújtani ezt a papírt. És amikor egy gyülekezet elkezd fókuszáltan imádkozni valamiért, annak érzik a hatása. Én ma az imázó ajtóban éreztem annak a hatását, hogy egész héten imádkozott nem csak a hétfő csapat, hanem a házi csoportok is imádkoztak azért a területért. Majd el fogom nektek mondani, hogy miben láttam ezt meg. De érdekes látni, amikor összpontosítunk, amikor fókuszálunk, abban hatalmas erő van. És hadd hozzak ide egy nagyon szép ifjúsági éneket, szoktuk mi is énekelni. Látom az élő Jézust. És a refrén azt mondja, teremts bennem új szívet. Hadd lássam azt, mit te, nyisd meg szemeimet. Hadd szeressek úgy, mint te szerettél. Fájjon az, mi neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak végül majd előtted. Általában féltől jövök az imáz ajtóba köszönni az embereknek egészen 10 perc előttig, mert aztán kimegyünk a dicsőítés vezetőbe imádkozni, és van egy szokás, hogy külön gratulálok azok, hogy 9 előtt érkeztek. Pontosabban csak azoknak tudok gratulálni, akik 9-10 perc érkeztek, utána már nem tudok. És mondtam a csoportnak, hogy dicsérjetek meg mindenkit, aki 9 előtt érkezik. Hát utána nem kell annyira megdicsérni, hogy elkéstél, de az előttelőket mindenképp meg lehet dicsérni. És hogy állok az imáz ajtóban, jön egy házaspár, akivel még nem találkoztam. Soha nem voltak az Isten tisztelt, és elmondják azt, hogy gyülekezetben van valaki, aki az életüknek egy nagyon nehéz idejében, mikor nagyon nagy gödrökön mentek át, gyászon, fájdalmon, keserűségen, észrevette azt, hogy bajban vannak. Szeretette odaállt mellük, elkezdett értük imádkozni, adott nekik Bibliát, elkezdett nekik igeverseket küldeni. És tudjátok, ez nem most kezdődött el egy napja, ez hónapokon át tartó folyamat, és most itt vannak ma délután az imaházba. Tudod, mit jelent az, amikor elkezd neked fájni az, ami Istennek fáj? Mikor elkezd fájni az elvesztettek sorsa. Mikor látod azt, hogy valaki bajban van és depressziós, és oda kéne mellé állni, és nem menekülsz el, és nem kerülöd el, hogy foglalkozzon bele más, hanem belállsz ebbe. És akkor ezt csak átéled azt, hogy eljönnek veled a gyülekezetbe, mert hiteles az életed, mert hiteles az, amit csinálsz. Ki kell lehet gyülekezetet építeni, ki kell lehet felépíteni a várfalt. Még egyszer. Teremts bennem új szívet, hadd lássam, amit te, nyisd meg szemeimet, hadd szeressek úgy, mint te szerettél. Fájjon az, mi neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak majd, végül majd előtted. Olyan jó lenne így gondolkodni. És hadd kérdezzem meg, ott van bennetek ez? Időmből, erőmből, képességeimből, anyagi forrásaimból a legjavát adni az Istennek. Azok a gyülekezetek mennek előre és szárnyalnak, ahol egyre több ilyen ember van. Azok a gyülekezetek tudnak felépülni, ahol így gondolkoznak az emberek. Géza bácsnak volt ez a klasszikus mondása, amikor épült ez a gyönyörű imaház, lesz, aki akarja és csinálja. Lesz, aki akarja és nem csinálja. Lesz, aki nem akarja, de csinálja. Lesz, aki nem akarja és nem csinálja, de végén minden körülnő fog neki. Mennyire igaz volt? Kicsit mondta nekem úgy fanyar örömmel, hogy az egyik testvér, aki azt mondta, hogy ha nem oda épül be a városba, nem ide, akkor nem is fog többet jönni. Ő kért elsőnek az imáz kulcsot, hogy szeretne kulcsot kérni. Lehet, hogy ezt ki kellett volna hagyjam, de... Értitek? Ilyen az ember. Tehát, hogy hallunk valamit, és különféle módon reagálunk rá. És felépült az imaház. És a végén mindenki örült neki, és a jubilóban mindenkit volt, és mindenki azt mondta, hogy halleluja, de jó, de jó, de jó, de jó. De megkockáztatom, hogy azok örültek a legjobban, akik a legtöbbet dolgoztak, és akik a legnagyobb áldozatot vállalták Isten országáért. Mert ez így szokott lenni. Szelfékből nem tud felépülni egy imaház és gyülekezet. Nem tud felépülni ebből a katasztrófa turizmusból, majd egy világba. Ettől nem megy előrébb a világ. És még egyszer mondom, nagyon fontos eljutni oda, hogy milyen volt ez a csapat. Nem volt ott mindenki, de akik ott voltak, olyan szíve voltak. És most szeretnék rátérni, és tanúságokat levonni a mai felsorolás alapján, mit tanulhatunk a várfal építőktől. Ez a mai igétésemnek igazából a központi üzenete. Hogy mit lehet tanulni ennek a várfalnak az építéséből. Az egyik, amit látunk, hogy egy végtelenül színes csapat. Főpap, papok, léviták, vezetők, kenőcskészítők, aranyművesek, ötvösök, kerületi vezetőkből külön hetet fogalmaz meg. Úgy mondhatnám nektek, hogy mint hogyha Budapesten lennének a Pest kerületnek az a polgármesterei. Tehát vezetők, hét ilyen területnek a vezetője, templomszolgák, lakók, családok, városok delegáció, nagyon sok város, amik messze esett Jeruzsálemtől, küldött delegációt, küldött építkezőket, küldött munkásokat. Őrök, falszomszédok, közjelek és távolról jövők, érdekeltek és kevésbé érdekeltek. És ide értem még magamnak a tollal, hogy lányok is vannak benne. Az egyik vezető a lányait is kivitte, képzeljétek, nem semmi. Ez olyan, mintha az egyik polgármester azt mondja, hogy hát nekem fiaim nincsenek, lányaim vannak, de megyünk és építjük és csináljuk. Nem akarunk kimaradni. Nem akarunk kimaradni belőle. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mit tanulhatunk a várfal építőit. Az első az, hogy nagyon színes csapat, nagyon tarka csapat. Nem egy bizonyos réteg, nem kőművesek, nem segédmunkások. Itt aztán minden van. Itt aztán minden van. És a gyülekezet pont egy ilyen hely. A gyülekezet egy nagyon színes csapat. Mindenféle társadalmi rétegből, mindenféle háttérből, mindenféle munkakörből, nyomorúságból jövünk, a nagy nyomorúságból jövünk, és itt vagyunk, mert Isten megváltott minket, és belőlünk építi az egyházát. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mit lehet tanulni. Igazodni a közös isteni célhoz és tervhez. Az volt közös bennük, amikor Nehémiás megfogalmazta a szükséget, hogy Isten hogyan látja ezt az egészet, akkor ez szíven találta őket, és azt mondták, hogy mi igazodunk ehhez a tervhez. Nem kritizálták, nem kommentálták, nem kötekedtek, főleg nem a partvonalról. Ezek olyan emberek voltak, akik azt mondták, hogy mi úgy hiszük, hogy ezt Istentől kaptad, ezért szeretnénk igazodni ehhez a célhoz és ez a tervhez. A második dolog, amit tanultunk tőlük, elfogadni és elfoglalni a nekem szánt területet. 41 munkacsoport, mindenki máshol dolgozik, egymás mellett, egymás után fel vannak sorolva, és egy időben kell elkezdeni az egész terület az építkezést, mert azt akarja Nehémiás, hogy folyamatos emelkedjenek a falak, és a végén minden kapuba kerüljön ajtó, vagy kapu szárny, és készüljön a vár. Elfogadni és elfoglalni a nekem szánt területet. Akkor a kegyelem az, amikor valaki ezt alázattal el tudja fogadni, és örömmel tudja elfogadni és elfoglalni. És nem azt mondja, hogy nekem csak ez jutott. Hát engem miért a számol, hogy szemét kapozoztottál be, Nehémiás? Én a lovak kapujánál szeretnék lenni. Vagy minimum a juhok kapujánál hozzák be az áldozatot a templomba, a juhok kapuja arra való utót, ott hozták be. Az egy olyan beárat volt. Hát én nem, ne, a szemétkapu miről szólt? Ott szállították ki a Géhinom völgyébe, Jeruzsálembe a szemetet. Még egyszer mondom, elfogadni és elfoglalni nekem szánt területet. Aztán kitartani elejétől végig a rám bízott feladatban. Amikor Nehémiás odállított egy szakaszra valakit, vagy valakiket, egy munkacsoportot, akkor nem futkoráztak egyik helyre a másikra, és cserégették át a helyüket, hanem azt mondták, hogy végig fogjuk csinálni. Nem belecsipegetünk, belekezdünk. Hosszú távfutás. hosszú távfutás. Nagyon sokszor találkozunk ez a szolgálatokban, hogy valaki lelkesen jelentkezik, aztán utólag rájön, hogy hát ez elköteleződéssel jár. Hát persze, hogy azzal. Nem csak belépni egy szolgálatba, hanem kitartani abba, végmenni, elfogadták és elfoglalták helyüket, és kitartom, benne maradtak. Jön egy másik igazodás, igazodni és kapcsolódni egymáshoz. Na ez az igazán nagy művészet. Itt nem arról van szó, hogy 41 vármakettet építünk, 41 csapat és versenyezünk, ki lesz a szebb. Ehhez nagyon értünk mi magyarok. Versengeni és versenyezni. Ehhez nagyon értünk. Ki a szebb vármakett? Nem itt arról van szó, itt mind a 41 csapat egyetlen egy várnak a falát kell felépítse. És tudod, miről van szó? Nem lehet az, hogy én felépítem, jaj, te lemaradtál. Nem. Hanem ahogy építek, én mellé szegődök, és együtt kell emelkedni a falnak. Hát nem lehet, hogy én nem vagyok kőműves, de valamennyit konyítok a szakmához, vagy hogy mondjam, segítettem kőművesnek. És nem úgy szoktad csinálni, hogy így szakaszonként felépít 10 métert, aztán jön, és megint egy méter szélesen, akkor megint felépít valamit, hanem szépen megyünk körbe, és emelkedik fokozatos a fal. És mit jelent ez? Igazodni kell egymáshoz. Nem versengeni kell egymással. Nem arról szól, hogy ki készül el hamarabb. Nem arról szól, hogy ki lesz a szebb várfal rész. Ki csinált szebb kaput, hanem a cél az, hogy az egész várfal felépüljön Isten dicsőségére. És kialakuljon az, amit Isten szeretett volna látni, és amit 140 évig szünetelt, és ott volt Hamvaiban. Szeretnék tovább menni, és amit tanulhatunk tőlük, tisztelni egymást, egymás szolgálatát és szolgálati területét. Hadd mondjam nektek, minden szolgálati területnek van vezető egy gyülekezetünkbe, és ők elfogultak, és el is várom, hogy elfogultak legyenek a maguk szolgálati területével kapcsolatban. De nagyon fontos, hogy mi egy gyülekezetet építünk, és tisztelnünk kell egymást. És tisztelnünk egymás feladatkörét. És valamikor tudatlanságban én is belegázolok. Például, hogyha szeretnék kis csoportot indítani, ne utólag jelensd be, hanem szólj, hogy mire készülsz. Ha szeretném valamit elkezdeni, akkor ne csak úgy bejelensd, hanem keresd meg annak a szolgálatnak a vezetőjét, és mondd azt, hogy erre gondoltam. Szeretnék elkezdeni szolgálatot, te mit szólsz hozzá? Tisztelni egymást, egymás szolgálatát, szolgálati területét. Nagyon fontos. Itt egymás mellé vannak rendelve az emberek. Nem egymás fölé, nem fölötte meg alatta, nem. Utána, mellette, mellette, utána. Végig ezt olvasod. Mellette, mellette, mellette. A Krisztus egyházában így működnek a dolgok. A Szentlélek uralma alatt egymás mellé rendel minket az Isten, és elkezd épülni Krisztus népe. Tisztelni egymást, egymás szolgálatát és szolgálati területét. Mit tanulhatunk még a várfal építőitől? Nincsenek fontos és kevésbé fontos, jelentős és jelentéktelen, látványos és kevésbé látványos szolgálatok és feladatok. A lyukaputól a szemétkapuig mindegyik kapu fontos. Azt mondjam nektek, ez egy rendkívül fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy minden szolgálatra szükség van. És itt azért adtam azt a címet, hogy One Man Show, egy csapatmunka, mert nagyon sok egyházi berendezkedés nagyon a One Man Show-ról szól. És el kell mondjam nektek, hogy a gyülekezet nem attól épül, ami látszik vasárnap 2 órán át itt ezen a szószéken, meg ebben a teremben. Ne. Ez is egy része az építkezésnek. Egy nagyon fontos része, ha nem lenne az, akkor nem csinálnám. De szeretném nektek elmondani, hogy a gyülekezet attól épül, ami hétfőtől szombatig történik. Az otthonainkban, a családjainkban, a házasságainkban, a házi csoportjainkban. És megkockáztatom, hogy a jeruzsálemi gyülekezet életének a 90%-a nem a Salamon csarnokában zajlott. Nem. Nem, amikor összejöttek nagy tömegben, hanem azon kívül a házi gyülekezetekben. A közösség gyalogolása, az imaharc, egymás terhének hordozása. És hadd mondjam, hogy gyülekezet élete, hál' Istennek naponta 2-3, néha 4 program is van ebben az épületben, én rálátok erre, ti nem látjátok egész héten, hogy mi minden történik itt. De nagyon sok minden történik az épületen kívül. Amikor te megállod a helyed a munkahelyeden, és Isten dicsőségére dolgozol, amikor megnyitod az otthonodat, amikor azt mondod, hogy én vendégül látom a házi csoportot, minden héten vagy két hetente, kinyitom a szívem, kinyitom az otthonom, ez mind fontos terület. Nincs fontos és kevésbé fontos. Nincs jelentős és jelentéktelen. A dicsőítés vezetőktől mindig meg szoktam kérdezni. Szoktatok-e otthon takarítani örömmel, Isten dicsőítve? Szoktatok-e sepregetni? Szoktatok-e porszívózni? Szoktatok-e mosogatni Isten dicsőségére otthon? A gyülekezetekben általában nagy a tolongás a látványos szolgálatok elé. És ad mondjam nektek, minden szolgálat fontos. Az ajtón álló, ő az első benyomás, az arca a gyülekezetnek. A kávéházi szolgáló. Ad mondjam, ilyen értem, az egyik leghálátlanabb idézőben munka, mert nincs hálátlan munka, a technikai szolgálat. Nekik mindig akkor szólunk, hogyha valami nem működik. Ez ugyan, mint a háziasszony. Hogy finom volt az ebéd, jó, köszi. És nem tudom, hányszor ment oda, hogy megköszönjük, hogy köszönöm, hogy értettem a mai igét. Köszönöm, hogy ott vagy vasárnapról vasárnapra. Köszönöm, hogy ott koncentrálsz, ott dolgozol. Ők nem tudnak úgy figyelni a prédikációra, mint ti. Ők állandóan arra koncentrál, hogy mikor Sámuel félre lapoz a jegyzetbe, akkor kijavítsa meg egyebek. Nagyon fontos. Nincs jelentőség teljes, meg jelentéktelen. Nagyon fontos. A másik, amit tanulhatunk ebből a fejezetből, a lehetetlen nagy és beláthatatlan feladatok is feloszthatóak, belátható és elvégezhető egységekre. Ne akarjunk mindent csinálni. Ez egy óriási bölcsesség kellett Nehémiásnak, hogy ő figyelte, ahol erős a várfal, épp, hát oda nem rendel ezernyi csapatot. Megnézte, hány rés volt, azt mondja, ez egy munkacsapat meg tudja, be tudja tömni ezzel a 300 méteres szakaszon azt a néhány rést. Hát de ahol teljesen le van bomolva minden, nincs semmi várfal, oda meg 12 csapatot rendelt, és azt látott, hogy alig, tehát ott vannak sűrűen. De mégis úgy, hogy hozzáférnek a munkához. Magyarán felosztja, belátható, megemészthető, elvégezhető szakaszokra. Nagyon fárasztó és kimerítő az, amikor az ember úgy érzi, hogy csinál valamit, de nem soka, soha nem érek a végére, soha nem érek a végére, soha nem lesz vége. Fel lehet osztani. Mit tanulhatunk még a várfal építőitől? Az erős és összetartó családok áldása. Nagyon sok családról olvasunk, hogy X-nek a gyereke, az unokáit, arról van szó, hogy családok is építkeztek. És óriási áldás az, hogy gyülekezetben vannak Istentől megáldott erős családok. Ma egy hete Szilágyból a leggazdagabb emberénél ebédeltem. Tudjátok, hogy miért? Nem azért, mert a falu leggazdagabb embere. Azért, mert 8 gyerekük van. 7 saját és egy örökbefogadott. De nem tud megmondani, hogy még az örökbe fut, annyira hasonlít a sajátjukra. Össze vannak már ők teljesen is. És velük ebédeltem. És én voltam náluk sok évvel ezelőtt, mikor ezek a gyerekek kicsik voltak, és láttam a kimerült szülőket. Most meg láttam ezeket a serdülő fiatalokat. A fiúk mind Angliában dolgoznak, most hazajöttek az evangelizáció miatt Angliából, csak néztem ki a fejemből. És az apuka könnyek között mondta, hogy tudod, azért 7 fiút meg egy lányt etetni az, azért kihívás, főleg mikor kamaszodnak. De könnyek között mondta, tudod, micsoda öröm, mikor látjuk azt, hogy most ők jönnek és szolgálnak és segítenek. És akkor az apuka hirdette, hogy ma este szeretett vendégség lesz. Utólag tudtam meg, az Angliából hazatért 5 fiú úgy döntött, hogy megvendégel a gyülekezetet. Nem. Megvendégelik a gyülekezetet. És ott volt mindenki le, nagy örömbe, pizzázott. Érdekes volt ezt látni. És hadd mondjam nektek, hogy az erős családokban nagyon nagy áldás van, hogyha nem élnek vissza azzal, hogy mi sokan vagyunk, erősek vagyunk, és nem írja Isten akaratát felül a család érdek, hanem készek beállni és szolgálni. Nagyon nagy áldás, erős családok. Aztán nagyon fontos a valódi vezetők példája. Mit jelent a valódi vezetők? 7 valódi vezető, kerületek vezetői, családjukkal, az egyik a lányaival dolgozott. Szolgáló vezetők voltak. nem főnökök. A gyülekezet nem cég, nem vállalat, ahol basáskodunk, parancsolgatunk, kiosztunk, megmondunk. Nem. Ezek szolgáló vezetők voltak. És nem azt mondták, hogy bocs, de nekem nem méltó hozzám a kőmes kanál. Hanem azt mondta, hogy ha most ez a feladat, ezt fogjuk csinálni. És hadd mondjam nektek, vannak előkelő vezetők, ez egy nagy nyavaja. A tékolyokról olvassuk, hogy az előkelőik eljöttek, megnézték, hogy miről, és azt mondták, hogy bocs, ez nem nekünk való munka, és hazamentek. Kriszti Börbosszú mondta, az Aradi Harvest gyülekezet pásztora, hogy náluk az imaházat a házi csoportok takarítják. Hát ez egy most már lassan 2000 tagú gyülekezet, és minden hétvégén 3 házi csoport, az szoroz be egy ilyen 30 fő, 35 fő takarítja ki az imázat. Nekik ez a szolgáltuk, ezzel szolgálnak. Az egy csoportban elég sok vállalkozó volt, az egyik ilyen tékolybeli vállalkozó azt mondta, hogy ő fizet 3 testvért is, küld 3 munkást is, de neki nincs ide eljön. És azt mondta, Barbosszú, ne. Mivel egész héten főnökösködsz és parancsolgatsz, és mindenkinek osztod az észt, nagy szükséged van, hogy eljöjj és kitakarítsd a vécét a testvéréd után. Éppen erre van szükséged a jellemed kiformálódásához. Éppen ezért kell itt lenned. Ne fizess senkit. Itt nem a pénzedre van szükség most. Itt rád van szükség. Hadd mondjam nektek, az egyház nem a szolgáló vezetőktől megy előre. Nem az előkelő vezetőktől. Aztán az előkelő vezetőknek van egy szokásuk, az okoskodás és a beszólogatás kegyelem ajándékával bírnak. Ők mindig megmondják partban, mi nem megy jól, mit nem csinálunk jól. Nem teszik oda vállukat, de meg tudják mondani. Egy másik kísértés, tülekedés a látványos feladatok körül, nem nevezem meg a város, nagyváros, Erdélyben plántáltak ott egy másik magyar gyülekezetet, és a plántáló gyülekezetből némek nagy erőkkel tülekedtek a plántált gyülekezetben. Na nem azért, hogy megnyissák az otthonukat, hogy evangelizálnak, hogy házi csoport indítsanak, mert az a gyülekezet úgy indult el, hogy volt abban a városrészen 3 házi csoport, és az már kis gyülekezet volt, és belül elindult a gyülekezet. Hanem volt egy réteg, amik nagyon tülekedett volna a szószékre a nagy gyülekezetbe, de hát nem nagyon fértek hozzá a szószékhez, és akkor egyből megjelentek a plántált gyülekezetbe. Mert nagyon szerettek volna prédikálni. És azt kérdezte tőlük a lelki pásztor barátom, azért jöttetek, mert megnyitjátok az otthonokat? Azért jöttetek, mert szeretnétek házi csoportot indítani? Azért jöttetek, mert szeretnétek szolgálni? Nem tudom, értitek, miről szól a történet? Hát ne. Vissza is mentek azonnal. Az nem az ő területük. És hadd mondjam nektek, a legnehezebb leckéig jutunk el. Nem tudom, miért nem lapoz, de most már lapoz. One-man show vagy várfal építő gyülekezetek. Van egy nagyon furcsa tendencia napjainkban, és ez a fogyasztói világból árad erre. Nekem van egy gyanúm, hogy Kínában egészségesebb az egyház, mint az USA-ban. De mindig USA-t majmoljuk mindenben. Az USA-ban nem a gyülekezetnek van pásztora, hanem a pásztoroknak van gyülekezetük. És akkor mindig XY, most nem mondjak neveket, minisztri, mindenkinek van saját minisztrie. Olyan nagy minisztri, hogy nem tudom, mindenki építgeti a maga világát. És nem tudom, észrevettétek ebben a felsorolásban, nem olvastam egyszer se Nehémiás nevét. Pedig beszélhetnénk Némájá minisztriről, nem? Azért elég komoly minisztri volt. Elég komoly projekt volt, amit Nehémiás megvalósított, és szerintem, hogy az amerikai példát követnénk, az a minimum, hogy hát minden csapat mellett megjelen Nehémiás neve. Nehémiás. Egyszer nem találkozol vele. Milyen érdekes. És mégis felépül a várfa. Isten dicsőségére. Nem hangzik el az ő neve, mégis felépül. És akkor most hadd beszéljünk nagyon őszintén. Sokan érdeklődtetek arról, hogy mi volt az a kérdőív? Mik voltak az erősségek, mik voltak a gyengeségek? Én vállalom. Amiben gyülekeztünk erősebb volt a kis közösség megélés a házi csoportokban, inspiráló istentisztelet, evangelizáció, szenvedélyes hitélet. Ez a négy területen volt erősebb. Aztán elmondom nektek, hogy miben volt nagyon gyenge. Megerősítő vezetés, ajándék alapú szolgálat, hatékony struktúrák, erős testvéri szeretet kapcsolatok. És akkor mi ezzel szembenéztünk előjárók, akkor igen, meg kellett alázzuk magunkat Isten előtt. És nem egymás torkának ugrottunk, és nem kezdtük le egymást hibáztatni, hanem azt mondtuk, hogy Uram, mutasd meg nekünk, hogy miben és hogy kell változnunk. Vezess minket. Mutasd meg nekünk ez a négy terület, hogy tud változni. Hogyan tudunk úgy szolgálni ebbe a gyülekezetbe, hogy minél többen felfedezik az ajándékukat, és örömmel kapcsolódnak be a munkába. Érezzék, hogy támogatjuk, bátorítjuk őket. Hogy odafigyelni azokra, akik szolgálnak. A láthatatlan szolgálatokra is láthatóvá tenni őket. Hogyan lehetne olyan struktúrákat felépíteni, amik az életet segítik? Hogyan lehetne erősíteni a testvéri szeretet kapcsolatokat? És hogyan segíthetünk abba, hogy az ajándékaikat felismerjék, és az a szolgáljanak? A népegyházi mód az one-man show. A pap egyedül csinál mindent. De az újszicsik gyülekezet az nem one-man show. Az várfal építők gyülekezete. És drága kecskeméti gyülekezet, lehet, hogy furcsa, hogy egy ilyen felsorolásban ez jött ki, de Isten azt akarja, hogy ott legyél. Ne szelfizgess, ne lájkolgass, ne. Tedd oda vállad. Mozduljon a szíved. Befejezem. Ez már rákanyarodás a úrvacsorára. Hogyan és kikből épít Isten az egyházát? Ezzel kezdtük az évet. Most csak megismétlem ezt az igét. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelkeket kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járjatok ő hozzá, mint élőkőhöz, mert az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs, a hitetlenek pedig az a kő, amelyet a megvetettek az építők, sarokkövé lett, a megütközés kövévé és a megbotránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének, ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az egy csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Az a Simon Péter mondja ezt, akitben azt mondta Isten, hogy kősziklát csinál. Az a Simon Péter mondja ezt, aki nagy csütörtökön ráesett erre a kősziklára, erre a kőre, és minden egóját, minden büszkeségét, kivagyiságát porrázúzta Krisztus tekintete. Amikor háromszor megtagadta Jézust, és akkor már ott volt rajta a korona, és már ott voltak rajta a korbács nyomai, és akkor találkozott Péter Jézus tekintete. És akkor Péter kiment, és keservesen sírt. Tudjátok, ilyen emberekből tudja Isten építeni az egyházat. Azt mondja, Simon, veled fogom kezdeni. Mondtál valamit rólam, ami az egyház alapja lesz. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De erre a nagy kősziklán ráteszlek téged, mint első kavicsot. Ráteszlek téged, de ahhoz nagyon nehéz dolgokat fogsz átmenni. Össze fogom zúzni az egódat, a büszkeségedet, a kivagyiságodat, mert ezt nem tudom használni a gyülekezet építésébe. És átformálok téged, és átalakilak téged. És át fogod élni azt, hogy milyen lehet megsebzett, összetört edényként szolgálni az Istent. Mit tett az, amikor igazán fogsz tudni szolgálni a szenvedők, az elesettek felé? Nem úgy, hogyha mindenki, hogy akkor sem, meg én különben is. nem, nem, ezt nem tudom használni. Rá fogsz esni te is erre a sarokkőre, de nem fog téged úgymond összezúzni. Az fog összezúzni benned, ami alkalmatlanat teszel, hogy felépítselek téged. És hadd mondjam nektek, azóta épül az egyház, szellemi családdá, szellemi otthonná. És ma ráemlékezünk, és amikor ráemlékezünk az Úr vacsorába, arra hívlak benneteket, hogy szálljuk magunkat oda, neki, Krisztusnak, aki egyedül alapja és egyedüli záró köve, alapköve és záró köve az egyháznak. És mondjuk azt, Uram, szeretném, hogyha velem, ha belőlem, ha általam is építenéd a te közösségedet, a te gyülekezetedet. És jövök hozzád, és faragd le belőlem mindazt, ami ennek akadálya, és adom magam neked. Legyen ez a mai úrvacsora szövetség megújításának a vacsorája. És mielőtt ezt tennénk, éneklünk egy éneket közösen, utána pedig Lídia fog az úrvacsorához kapcsolódóan énekelni egy éneket. Kérem a közös éneket, a ráfelőnek, és utána kérem Lídia énekét.